Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvassuk Pál apostolnak az Efézus beliekhez írt leveléből, az Efézus beliekhez írt levél első részéből az első 14 verset. Pál, Jézus Krisztus apostola Isten akaratából, az Efézusban lévő és Krisztus Jézusban hívő szenteknek, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben, a Krisztusban, aszerint, amint magának kiválasztott minket ő benne, a világ teremtése előtt, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte szeretet által, eleve elhatározva, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az ő akaratának jókedve szerint, kegyelme dicsőségének magasztalására, melyel megajándékozott minket ama szerelmesben, akiben van a mi váltságunk az ő vére által, a bűnöknek bocsánata az ő kegyelmének gazdagsága szerint, melyet nagy bőséggel közlött velünk, minden bölcsességgel és értelemmel, megismertetve velünk az ő akaratának titkát jókedve szerint, melyet eleve elrendelt magában az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkezt magának mindeneket a Krisztusban, mind amelyek a mennyben, mind amelyek a földön vannak. Ő benne, akiben vettük is az örökséget, eleve elrendeltetvén annak eleve elvégzése szerint, aki mindent az ő akaratának tanácsából cselekszik. Hogy legyünk mi magasztalására az ő dicsőségének, kik előre reménykedtünk a Krisztusban, akiben ti is, miután hallottátok az igazságnak beszédét, idvességetek evangéliumát, melyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek ama szent lelkével, ki záloga a mi örökségünknek, Isten tulajdon népének megváltatására, az ő dicsőségének magasztalására. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most gyertek, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei édesatyánk, hogy dicséretekkel, magasztalásokkal jöhetünk hozzád az ének szavában is, és most az imádság szavában is. Te teremtetted ezt a mindenséget, a te kezedben van a mélységek, a magasságok, a száraz, a vizek, minden. Minket is te alkottál nagy bölcsen, azért, hogy dicsérjünk téged, és veled lehessünk itt földi életünkben is, de aztán az örökké valóságban is. Köszönjük néked, hogy ezért küldted el az Úr Jézust erre a földre, hogy általa utat készíts nékünk vissza magadhoz, hogy az ő áldozatáért veled megbékélhessünk. Hiszen áldozatával kegyelmet, bocsánatot szerzett nekünk, nyomorult bűnösöknek. Köszönjük néked, Jézusunk, hogy meghaltál, és köszönjük, hogy föltámadtál, és most ott ülsz az Atyaisten jobbján. És köszönjük, hogy a tieid között vagy. Hisszük, hogy most is itt vagy köztünk az ígében, lelked erejével. És kérünk téged arra, hogy dicsőítsd meg előttünk most szent lelked által önmagadat, és dicsőítsd meg az Atyát. Kérünk téged arra, hogy hadd lássuk azt, akire figyelnünk kell, hadd tisztuljon a gondolkodásunk, hadd legyen ott a középpontjában maga, ami hatalmas Istenünk. És kérünk téged, Jézusunk, hogy segíts ne csak gondolkodásunknak, hanem a szívünknek, egész életünknek is a centrumába, hadd álljál te magad. Kérünk téged arra, hogy munkálkodj a szívünkben, és áld meg a mai Isten tiszteletünket nagy neved dicsőségéért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Ige hirdetésre készüljünk, testvérek, és a 231. énekünket keressük elő, és ennek énekeljük első versét. 231. dicséretünk első versét énekeljük. Uram, a te ígéd nekem, a sötétben szövét nekem.
Uram, a te ígéd
Istennek igéjét, Pál apostolnak a Róma beliekhez írt levele 12. részéből, az 5. versből olvasom. A rómaiakhoz írt levél 12. részének 5. versében ezt találjuk. Azonképpen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, Isten azokat, akiket ő a Szentlélek munkája révén Jézus Krisztusba vetett hitre juttatott, azokat meg is ajándékozza a Szentlélekkel, és a Szentlélek által beépíti őket az Anyaszent Egyházba. A hívő emberek, a Krisztusban hívő emberek így módon egy hatalmas közösségnek válnak a tagjává. Vagyis nem csak arról van szó, hogy a hívő ember egymaga Jézus Krisztust követi az önmegtagadás útján, hogy múlt vasárnap beszéltünk róla, hanem másokkal együtt teszi ezt, egy közösség tagjaként teszi. A keresztjén Anyaszent Egyház tagjaként. Ez egy olyan közösség, ami a világ kezdetétől fog vannak végéig létezett, és létezik, és létezni is fog. Így mondja a Heidelbergi KT-nak az 54. kérdése és felelete, mit hiszel a közönséges keresztjén Anyaszent Egyházról? Hiszem, hogy Istennek fia az egész emberi nemzetségből, szent lelke és igéje által, az igaz hit egységében, magának egy örök életre kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, a világ kezdetétől fogva annak végéig. Ezt oltalmazza és fenntartja. És hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok, és örökké az is maradok. Tehát a hívő ember nem csak egyedül követi az Úr Jézust, hanem másokkal együtt. Erről az egyházról, az Anyaszent Egyházról, erről a titokzatos emberi közösségről most nagyon sok mindent lehet elmondani, de én most a vasárnap istentiszteleten csak 4 dolgot szeretnék elétek festeni, és hiszem, hogy már ezekből is láttok és láthatunk valamit az egyház dicsőségéből. Először is az egyháznak az egységéről hadd mondjak egy pár szót. Ugye az apostoli hitvallásban is mondjuk, hogy hiszem az egy, és egyetemes, ez egy szót szeretném aláhúzni, Anyaszent Egyházat. Miért egy az Anyaszent Egyház? Az írás azt mondja, hogy azért, mert Isten áll mögötte. A Szent Háromság egy örök Isten. Pál apostol az Efézusi levélben, ahol pont az egyház csodájával foglalkozik, rámutat, hogy az egyház tulajdonképpen Istenből ered. Ő áll mögötte. És a Szent Háromság tagjainak az egysége alapozza meg az egyháznak is az egységét. 4. részben például azzal kezdi, hogy aki az egyházat létrehívja a világban, az nem más, mint a Szentlélek. Aki egy testet hívott össze, aminek egy a reménysége, egyetlen egy ura van, a Jézus Krisztus, az ő drága személyében hisznek mindnyájan, és az ő drága evangéliumában. Egy hitet vallanak ennek az egyháznak a tagjai, ugyanazt az evangéliumot vallják, és az egyház minden egyes tagjának ugyanaz az atya. Ha jól odafigyeltetek, akkor ott bujkál Pál apostol szavaiban a Szent Háromság. A Szentlélek, aki összegyűjti az egyházat, Jézus, aki a megváltója és ura, és az atya, akinek tulajdonképpen a családja ez az egyház. Ahogy a Szent Háromság tagjai egymással egységbe vannak, ő belőlük ered tulajdonképpen az egyháznak is az egysége. Sokféle emberekből épül az egyház, hiszen mindnyájan mások vagyunk, akik Jézusban hiszünk, de mégis az atya akaratából ugyanannak a titokzatos emberi közösségnek lehetünk a tagjai. Pál apostol az Efézusi levélnek az első részében kifejezetten a megváltás felől közelíti meg a kérdést, és ott is trinitáriusan alapozza meg az egyház egységét. Azt mondja, hogy az Atya Isten az, aki kiválasztotta, akik üdvözülnek, az Úr Jézus ugyanezeket az embereket megváltotta, és a Szentlélek ugyanezeket az embereket hitre segíti és üdvözíti mindegyiket. Az egyháznak ez az egysége tehát, testvérek, a Szent Háromság Istenben gyökerezik. Az Atya, Fiú, Szentlélek Isten egy, és az egyháza is egy, ugyanúgy, ahogy ő. Az apostol az efézusi levélben rámutat arra is, hogy ennek az egyháznak sok minden egyéb is van még ott felsorolva, de egy a hite. Ez azt jelenti, hogy minden egyes tagja ugyanazt a bibliai igazságot hiszi, aminek a középpontjában maga az Úr Jézus Krisztus keresztjének az evangéliuma áll. Egy a hit, mondja Pál. És amikor ezt mondja, egy a hit, az egyház tagjainak egy a hite, akkor nem arra gondol, hogy mindenki ugyanúgy hisz, hanem ugyanazt hiszi. Egy hit kapcsolja őket egymáshoz. Itt szeretném eszetekbe juttatni azt a görög szót, amit szoktunk emlegetni, a koinónia szót, ami azt jelenti közösség. Ez a görög szó, ez azt jelenti, azt a közösséget jelenti, amit egy közös dolog, ügy, téma hoz létre valakik között. Például a görögök ezzel a szóval jelezték azt a kapcsolatot, ami mondjuk volt egy föld terület, aminek volt két tulajdonosa. Akkor azt a két tulajdonost a föld összekötötte egymással. Lehet, hogy egymást nem annyira ismerték, lehet, hogy nem is voltak egymásnak szimpatikusak, de a föld, a közös tulajdon, hogy így mondjam, összekapcsolt őket egymással. Koinóniát hozott létre közöttük. Vagy két ember összefogott valami vállalkozásban, akkor a közös vállalkozás volt az, ami közöttük egy koinóniát eredményezett, egy közösséget eredményezett, hiszen ugyanaz volt az érdekük mindegyiküknek, hogy ez a vállalkozás, amit belefogtunk, sikerüljön. Ismétlem, hogy lehet, hogy nem voltak egymásnak szimpatikusak, lehet, hogy nem is annyira nagyon ismerték egymást, de ugyanaz a vállalkozás összekapcsolta őket, és ugyanez van, testvérek, az egyházzal is. Az egyház egységét Isten biztosítja, aki maga Szent Háromság egy örök Isten, aki egységbe van. Ezért az egyházát is egyé teszi, de ennek az egyháznak ad egy hitet. Ugyanazt hiszi, mindegyik. Ettől nem lett uniformizálva az egyház, mert mindenki a maga módján hiszi ugyanazt az egy hitet, és máshogy valósítja meg, más körülmények között, más tempóba. De ugyanaz a hite van mindegyik hívő embernek. Ha ide jön egy Amerikából származó hívő, vagy Ausztráliából, vagy az északi sarkról, vagy Afrikából, kezdünk vele beszélgetni, ha az ugyanaz a hívő, mint mi, akkor ugyanazt fogja hinni, mint mi. Egy hitel leszünk vele. Így mondja a papírra, ráírtam néktek a második hitvallás 17. fejezetéről az ide vonatkozó részt. Ügyelnünk kell arra, miben áll az egyház egységes volta, nem ceremóniákban és külső szokásokban, hanem a közös hit igazságában és egységében. Ez biztosítja. Mondják a reformátorok, annak idején ugye Svájcban különböző kantonok voltak, és a kantonoknak voltak nagy városaik, Zürich, Genf, és többi nagy városok, és mindenütt volt református egyház tulajdonképpen, de ezek az egyházak külső ceremóniáikba, liturgiájukba olykor eltértek egymástól, viszont ugyanazt a hitet vallották, és ugyanaz a hit koinóniát teremtett közöttük. És ez ma is így van, egy gyülekezetre lebontva, mondjuk a mi gyülekezetünkre nézve is, hogy egy azon hiten vannak azok, akik Jézus Krisztust igazán megismerték. Ugyanazt hisszük. Na most Isten, aki Szent Háromság és egy Isten, egyé teszi az ő népét is, ugyanazt a hitet adja nekik, és még sok mást is mondhatnék, amivel Isten egyé teszi a népét, de most nem akarok mindenről beszélni. Egy hitet ad nekik, amivel közösséget teremt közöttük. Ezért beszél a Biblia sokszor egyes számban az egyházról. Föl csak utalni tudok itt arra, hogy az Jézus Krisztus egyházáról ilyen különböző képekbe beszél a Biblia, és például mondja, hogy az a Krisztus teste. Egyes számban. Az a Krisztus teste. Vagy beszél róla, hogy az egy olyan, mint egy épület. Az Isten épülete. nem épületei, egy épület van. Az egyházról beszél, mint egy nyájról. Nem sok nyáj van, hanem egy nyáj van. Istennek egy népe van. És a Biblia beszél arról egyébként, hogy vannak különböző helyi egyházak. Hát látjuk a Bibliában, hogy Pál apostol az Efézusban lévő egyháznak is ír. Beszél a kenkreai gyülekezet szolgálójáról, meg egy csomó ilyen kisebb-nagyobb helyi gyülekezetről van szó, de ezek mind tulajdonképpen egyek. Ugyanaz az Isten áll mögöttük, ugyanaz az Atya választotta ki őket, ugyanaz a Jézus váltotta meg őket, ugyanaz a Szentlélek pecsételte meg őket és tette őket hívővé. Ugyanaz a hitük van mindegyiknek, ugyanazt hiszik, ugyanabban a Jézusban hisznek, ugyanazt a Jézust akarják követni, ugyanazokat az igazságokat sajátítják el. Ők egyek, még ha különböző helyeken is vannak, összetartoznak egymással. Az egyház egységét, testvérek, oda akarok most ezzel kiukadni, hogy nem emberek hozzák létre. Majd valamikor, ahogy az ökumenikus mozgalomban ezt halljuk lépten nyomon. Az egyház egységét nem kell létrehozni, azt már Isten létrehozta. Az egyház egy. Az Isten népe az örökké fogva egy volt, egy ma is és egy is lesz. Ezt nem kell megvalósítanunk, meg nem tudom, formába öntenünk, meg kicsikarnunk, meg... Nem, testvérek. Az egyház egy. Nekünk az egyház egységét meg kell tartani, és őriznünk kell. Helyi szinten is egyébként, magunkra lebontva. Tehát először ezt szerettem volna egy picit elétek hozni, hogy Istennek van egy nép ebben a világban, amelyik más, mint a világ többi része, más, mint az emberiség többi része. Ez az emberiségnek egy olyan különleges csoportja, amelyiket Isten, az Atya magának kiválasztott, Jézus által megváltott, a Szentlélek által egybehívott, megszentel és megőriz az új égre és az új földre, és amelynek a tagjai ugyanazt hiszik, ugyanazt az evangéliumot, ugyanazt a bibliai tanítást fogadják el. Az egyház egy. A következő dolog, testvérek, amiről kicsit hadd beszéljek, hogy ennek az egyháznak van egy centruma, egy központja. Van egy énekünk, ugye 165. dicséret. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imád, itt van a középen. Minden csendre térve, ő előtte úgy, itt van a középen. Aki ezt írta, az a drága hívő testvérünk megértette, hogy az egyház centrumában Isten maga áll. A Szent Háromság Isten áll a centrumban. A teremtő, a gondviselő, a megváltó, a megszentelő, a mindenséges, majd újjáteremtő, személyes Isten, aki minden tökéletesség foglalata, a szent szeretet, ő áll az egyház centrumának a centrumában, középpontjában. Mivel ő áll az egyház centrumában, ezért ő áll az egyház Isten tiszteletének is a centrumában. Emlékezzetek az ótestamentumi egyházra, amelyik vándorolt a pusztában. Hol volt Isten sátora, a szent sátor? A zsidó nép középpontjában. Körülötte ott laktak a zsidó, törzsek. Itt is három, ott is három, emitt is, emitt is. És középen ott a szent sátor. A szent sátorban a szövetségláda, ami az Istennek a trónszéke, és a szent sátor fölött az Isten dicsősége nappal felhőoszlopban, éjszaka tűzoszlopban. Isten van a tábor közepén, és ő egyúttal az Izrael Isten tiszteletének a centrumában is áll. Isten imádatát állt ennek a népnek a centrumában. Amikor később Izrael már elfoglalta az ígéret földjét, és Salamon megépítette a jeruzsálemi templomot, Salamon fölszenteli a templomot, és megint a házat betölti az Isten dicsősége. Isten ott van a szövetségláda is továbbra is, és ott van Isten dicsősége is. Ott lakott a középen. Nem csak fizikális módon a középen, hanem lelki értelemben a középen. A népe centrumába kellett, hogy álljon ő, és így az Isten tiszteletnek is Isten állt a centrumába. Amikor az Úr Jézus Krisztus megáll a feltámadás után a tanítványok között, hol áll meg? Megállt a középen. És a tanítványok leborulnak, és imádják őt. Mert az egyház centrumában a Szent Háromság Isten, vagy ha tetszik, az Úr Jézus Krisztus áll, és ő az Isten tiszteletnek a centruma is. Nézzük a Jelenések könyvét, ahol látjuk a mennyei egyháznak az Isten tiszteletét. A 4.-5. részben látjuk, hogy minden Isten körül összpontosul a mennyben, az ő országában. Ő áll a centrumban. Őt imádják ott a kérubok, az angyalseregek, aki csak ott van a mennyben. Mindenki Istent imádja, Isten tiszteli. A mennyei Isten tisztelet centrumában is ő áll. És amikor most ezt mondom, akkor azt mondja, hogy az egyház egészének a centrumába Isten kell, ugye, és az Isten tiszteletünk centrumában, és ránk is lebontva, a mi Isten tiszteletünk centrumában is Isten kell, hogy álljon. Ez kell, hogy megjelenjen a mi Isten tiszteletünkben is, az egyház centruma körül gyűlünk össze, hogy őt tiszteljük, őt imádjuk, őt dicsérjük. Amikor most azt mondom, hogy ő az egyház központja, és az egyház Isten tiszteletének is a centrum, akkor ezzel azt mondom, hogy a Bibliának, a Szentírásnak, illetve a tanításának kell a középpontban állnia. Most figyeljetek föl arra, hogy a reformátusoknál a templomnak már maga a szerkezete is. Nem véletlenül vagyunk így, hogy itt egy szószék, ott egy úrasztal, rajta egy Biblia, itt előttem is a Biblia. Ez az egész már a külsőségbe is azt sugározza, kell, hogy sugározza, hogy az egyház centrumában Isten áll, aki a Biblia által van jelen közöttünk, és áll meg a középen. A Biblia által, és annak a biblikus magyarázata által. Azáltal, hogy az igét igével magyarázom. Ő áll a középen. Számunkra Isten nem tűzoszlopba, meg felhőoszlopba áll a középen, hanem a Bibliában áll a középpontban, és annak a Bibliából vett magyarázatában áll a centrumban. Ebben ragyog az ő dicsősége a középpontban. Az Isten tiszteletünk középpontjában is így áll ő maga. És hadd mondjak itt még egy nagyon fontos dolgot. Az, hogy Isten az egyháznak és az egyház Isten tiszteletének a centruma, meghatározza azt is, hogy hogyan tiszteljük őt. Isten mindig meghatározta, hogy hogyan tiszteljék őt. Megint visszahúzlak benneteket az Ószövetségbe. Isten ott állt a népe közepén, ott állt a tiszteletük közepén, és Isten volt az, aki meghatározta, hogy őt hogyan kell tisztelni. Mózes 2. könyvében, 3. könyvében hány leírást olvasunk arról, hogy Isten meghatározza, hogy őt hogyan kell tisztelni. Apró részletekbe menően, hogy legyen fölöltözve a főpap, a papok, hogy mit csináljanak, amikor ilyen áldozat, olyan áldozat, mindent a legutolsó részletekig meghatározott. Isten népének a centrumában áll, a népe Isten tiszteletének a centrumában, és meghatározza azt a tiszteletet, hogy őt hogyan tiszteljék, és mi módon tiszteljék ott. Mihelyst valaki eltér attól a módtól, ahogy Isten megmondta, hogy őt hogyan tiszteljék, Isten megbünteti. Az első, akivel példát statuált, egy testvérpár volt, Nádáb és Abihu. Mózes 3. könyvének a 10. része. Akik nem olyan tüzet vittek az Úr elé, amit az Isten megparancsolt. Nem onnan vették az oltára való tüzet, ahonnan Isten mondta, hanem máshonnan. Úgy gondolták, onnan is jó lesz. Nem volt jó. Mind a kettő meghalt. Később, amikor már megvolt a honfoglalás, és megtörtént Salamon után az ország kettészakadása, az északi országrész királya lett Jeroboám király, aki egy saját Isten tiszteletet ötlött ki. Ezt Isten már akkor megmondta, hogy utálja, de a későbbiekben is mindazt, aki ezt követte, mindazt utálta. Sőt, végül az egész északi országrészt Isten el is söpörte, mert nem fogadta el ezt a fajta ember által kitalált Isten tiszteletet. Ez nem jön be az Istennek. Isten a centrum, aki meghatározza az Isten tiszteletet, annak a módját és hogyanját. És ezt, testvérek, az újszövetségi egyháznál is így van. Isten az újszövetségi egyháznak is a centrumában áll, az Isten tiszteletének a centrumában, és meghatározza, hogy történjen az ő tisztelete. Az ő újszövetségi népében is. Erről is nagyon sokat lehetne beszélni, de most inkább arra akarok fölhívni a figyelmeteket, hogy ha megértettétek ezt az egész alapgondolatot, akkor már mindjárt kezditek érezni, hogy itt a kereszténységben manapság egy óriási probléma van. Egy óriási probléma van kibontakozóban, de már nem is annyira kibontakozóban, hanem már lassan kibontakozik. Tudnélik az, hogy az, úgymond az Isten tisztelet centrumában nem Isten áll, aki meghatározza az ő tiszteletét, hanem az ember. Az ember kerül az Isten tiszteletnek a centrumába. Ez egy óriási probléma, testvérek. Óriási probléma. Komoly aggodalommal figyelem, őszintén megmondom nektek a mi egyházunkban folyó liturgiai reformot is. Itt újabb Isten tiszteleti liturgiákat akarnak bevezetni, már amik ilyen Isten tiszteleti kísérletek, aminek már a szótól is kiráz a hideg, Isten tiszteleti kísérlet. És mindegyik ilyen liturgiát olvasod, és látod ezt a végzetes hangsúlyeltolást, hogy az Isten helyett az ember van a centrumba. És az ember válik az egész Isten tisztelet meghatározójává. Ez ahogy a régi időkben bűn volt, ugyanúgy ma is bűn. És ahogy Isten nem fogadta el a régi időkben se az ember központú Isten tiszteletet, ma se fogadja el, és soha nem fogja elfogadni. Az utálatos lesz előtt, és nem áldja meg azokat soha, akik ezt csinálják. Na most mondjak rá példát. Az egész Isten tisztelet kialakításában manapság, a mi liturgiáink, új liturgiáinkban, az embert veszik kiindulópontul, a posztmodern embert, és az ő szükségleteit. És ezek kielégítését akarják elérni az Isten tiszteleten. Gondoljatok, itt zárójelbe teszem a marketingre, tehát amikor van egy árucikk, aztán azt megpróbálom valahogy rásózni az emberekre, de azt az árucikket általában úgy szokták kitalálni, hogy előtte fölmérik, hogy milyen igénye van az embereknek. Mire vágynak, mit szeretnének, akkor kitalálnak valamit arra, annak a kielégítés, és aztán felkínálják az embernek. Hát erre vágysz, nem? Hát itt van, tessék. Zárójel bezárva. Ugyanezt átvesszük, és nézzük a mai embert. Mire vágyik a mai ember? Arra vágyik, hogy a szószéken ott álljon egy lelkész, aki magyarázza neki a Bibliát. És egy jó ráig ott kell ücsörögnie, és figyelni kell. Járatni a kis a szürke állományát. Dehogy. A mai ember nem erre vágyik, mondják az illetők, hanem érzésekre, élményekre, tapasztalatokra vágyik. Hát, hogyha már arra vágyik, adjunk neki azt, az Isten tiszteleten. Adjunk neki élményt, érzéseket, felkavaró érzéseket, eufórikus érzéseket, lelki békét kiváltó érzéseket. De ezt hogy tudjuk megadni az embereknek? Úgy, ha bevezetjük a popzenét. A popzene az a kiváló eszköze az érzelmek felkavarásának és elcsendesítésének. Kitalálják ezt a dicsőítő zenét, be akarják vezetni a mi egyházunkba is, amit látunk ma a baptistáknál, metodistáknál, mindenfele a világba. Hídgyülekezet, mindenki ezt csinálja. Fél órát, 40 percet az Isten tisztelet elején, van egy pop band, és akkor játszik, és ugyanaz a zene, mint amit a rádióban is lehet hallani mindenhol, csak éppen valami keresztény színezetű szöveg van ráhúzva ugyanarra a zenére. Ez a zene, testvérek, önmagába a zene, és a ritmusa az ember érzelmeire hat. Mindenfajta zene hat az ember érzéseire, de a popzene direkt úgy van megkonstruálva, hogy hasson az érzéseidre. És pontosan el tudják érni, mert ismerik a zenének a hatásmechanizmusát, hogy mikor, milyen zenétől fogsz felpörögni, és eufórikus érzések jelennek meg a kis elmédben, vagy a érzelemvilágodban, és mikor, milyen ritmusú zenével és hangulatú zenével tudnak téged elcsöndesíteni és lenyugtatni. És ezeket tekintetbe veszik a popzene írók, ezeknek az új kérész életű daloknak az írkálói, tekintetbe veszik, és ezeket a világi manipulációs technikákat behozzák a templomba. Adjunk az embereknek érzelmi élményt, és azt mondják, hogy mit adunk nekik? Spiritualitást. Mi spiritualitást adunk nektek. Nem igei igazságokat, majd mindjárt arról is beszélek, mert nem arra vágytok, ugyebár, hanem érzéseket adunk nektek. Ugye jól érzitek magatokat. Érezzétek jól magatokat a templomba. Nem az a fontos, hogy mit hallottatok, mit visztek magatokkal, és mit valósítotok meg az élet, hanem hogy érezzétek jól magát. Mindenki jól akarja magát érezni, ez a posztmodern ember. Érezzék jól magukat. Legyen happy mindenki. Aztán roskadjon össze a zenétől. De a zene, testvérek, ez ma egy ilyen, és látszólag igazolja is a tapasztalat, ezt az elméletet, mert sok olyan egyház van, ahol hát az ige hirdetés már majdnem, hogy ilyen 10 perces kis inputokra van leszűkítve, ilyen kis adunk valamit, hogy vigyetek magatokkal valamit, de az egész a zenéről és a dicsőítésről szól. És az érzelmekről szól. És oda mennek a fiatalok, és oda megy sok ember. Hát akkor ez jó, nem? Nem jó, testvérek. Nem jó. Ember áll az egész Isten tisztelet fókuszában. És az ember határozza meg a maga igényeivel azt, hogy milyen legyen az Isten tisztelet. Ahelyett, hogy Isten állna a középpontban, és ő határozná meg, hogy milyen legyen az Isten tisztelet. A reformáció idején még Isten állt a középpontba, és ezért engedték, hogy az ő igéje által meghatározza az Isten tisztelet liturgiáját és az egész menetét. Mi még ezen a hagyományos vonalon mozgunk, meg vannak még, hála Istennek, egy jó páran, akik ezen a vonalon mozgunk. Remélem, hogy még leszünk is egy páran. Persze, gondolhatja valaki közületek, hogy hát én is azért az igényeimmel szoktam a templomba jönni, nekem is vannak szükségleteim. Jól van, nem baj, hogy azokkal jössz. De a centrumban ne te álljál. Ne magad miatt gyere a templomba, hanem Isten miatt. Azért, hogy őt imádjad, őt tiszteljed. Ahogy énekeltük itt a 95. Zsoltárba is. Ő miatta jövünk, és majd ő kielégíti a szükségleteinket is. Mellékesen. Másodlagosan, inkább így mondom. Kapni fogunk tőle az ige által kincseket, ajándékokat. Meg fog minket gazdagítani önmagával, de csak azokat gazdagítja meg, akik nem maguk miatt mennek a templomba, mert ők így látják jónak, meg szerintük ez így jó, meg hogy mit tudom én itt, mi történjen velük, hanem azért jövünk a templomba, hogy a Szent Háromság Istent tiszteljük úgy, ahogy ő azt meghatározta. Centrum. Ő álljon az egyház centrumában, az Isten tisztelet centrumában, nem csak formálisan, hanem valóságosan is, és ő miatta gyakoroljuk, maga miatt gyakoroljuk azt a tiszteletet, amit gyakorlunk és teljesítünk felé. A harmadik pontra ugrok át, ami az egyház megszólítója. Tehát Isten, aki ott áll az egyház mögött és létrehozza maga egységét, aztán ennek az egyháznak odáll a centrumába, az ígében, a hirdetett ígében, az ígeszerűen hirdetett ígében, és meghatározza az ő nevének a tisztelete formáját, módját, és ennek során megszólítja az ő egyházát. Megszólítja az ő egyházát, mégpedig az írott íge és az abból hirdetett íge által szólítja meg az egyházát. Mindig is így cselekedett Isten, az Ószövetségi Egyházban, az Újszövetségi Egyházban is. Az Ószövetségi Egyházhoz, amíg nem volt írás, szólt a proféták által, de utána a proféták írásai által. Az Újszövetségi Egyházhoz szólott fia által, Jézus által, és azután az apostolok által. És amit elmondott, az írásba került, és most már Isten hozzánk az íráson keresztül beszél. Az írás 66 könyvén keresztül szól hozzánk, és ismétli újra meg újra nekünk. Megszólít bennünket. Persze tudom, hogy sokaknak megint a mai világban az a meggyőződés, hogy nincs szükségünk Bibliára, meg hogy azon keresztül beszéljen Isten, mert nekünk az Isten bennünk lakik, és ott belül a lelkünk mélyén, a tudat alatt, meg mit tudom én honnan halljuk, meg érezzük, hogy ő mit mond, nekünk nincs szükségünk Bibliára. De már beszéltünk erről, testvérek, hogy Isten nem költözött senkinek az énjébe, sehol a Bibliában ilyesmiről nem olvasunk, hanem mindig kívülről és felülről közelíti meg az embert. Ádámot és Évát is, ő nem a teremtett világ része, hanem ő a teremtője ennek a világnak. És lejön ebbe a világba, és kívülről szól Ádámhoz és Évához. Nem a szívükben szólt hozzájuk, hanem kívülről hallották a hangját. Mózeshez leereszkedik, és kívülről megszólítja a Sinai hegyen. És ez mindig így volt, és így is lesz, hogy Isten leszáll és megszólít minket az igéjén keresztül. Kívülről halljuk az ő szavát. Csodálatos dolog a Biblia, testvérek. Csodálatos dolog a Biblia, és talán egy pár gondolatot még, hogy a Bibliának a csodáját lássuk. Van egy érdekes tudomány, hogy nyelvtudománynak nevezik, és ez vizsgálja ugye az emberi nyelvet, a beszédet. És érdekes megállapításokat tettek, amit fontos tudnunk, és akkor a Bibliára is egy kicsit másképpen fogunk nézni, ha tudjuk ezeket a dolgokat. Először is például, hogyha tudatosították bennünk ezek a kutatók azt, hogy amikor beszélünk, akkor a beszédünk során átadjuk magunkat egy kicsit a másiknak. Nem is kicsit, eléggé át tudjuk, persze nem feltétlenül, de normális esetben átadjuk magunkat a másiknak, amikor közlünk vele valamit. Abba benne vagyunk mi is. Hogyha valaki nekünk például ígér valamit, és nem tartja be, akkor mit mondunk? Nem azt mondjuk, hogy ez egy hazugság volt, hát ez is igaz, hazudott nekünk, hanem az, hogy ez egy hazug ember. Mert az ígéretében, amit nem tartott be, benne volt ő maga. Hogy mondja Jézus, a szívnek a teljességéből szól a száj. Amilyen a beszéd, az elárulja, ki az, aki beszél. Ki az? A beszédben, így módon a beszéd által egyébként, ha mondunk egymásnak valamit, akkor átadjuk magunkat a másiknak, és a másik át tud minket venni, és ő is át tudja nekünk adni magát, és ezért jó beszélgetni valakivel. Mert ez közösséget is teremt köztünk. Nem, az állatok nem tudnak beszélgetni úgy, mint mi tudunk így beszélgetni, mint Isten képű emberek. Ez egy csoda. A beszédben nem csak magamat tudom adni, hanem közösség jön létre egy és más ember között. Amikor beszélünk, akkor például olykor csak egyszerű dolgokat mondunk. Például mondom, hogy álljatok föl, fölálltok, üljetek le, leültök. Menjetek el ide, menjetek el oda. Vagy rákérdezünk valakinél, mikor láttad utoljára János. Ezek ilyen egyszerű tényekre kérdezünk rá, vagy tényeket állítunk. Van, amikor ilyen egyszerű dolgokat mondunk. Van, amikor mondunk valamit, de azáltal már valamit közölni akarunk a másikkal. Például azt mondom nektek, hogy aki egy nyugati emberként most elutazik egy radikális iszlám országba, az életét kockáztatja. Most ez egy tény, de ebbe több van ebbe a mondatban, mint egy tényközlés, mert benne van egy óvás is. Amit közölni akarok, nem mondom ki, hogy óvlak benneteket, hogy radikális iszlám országba menjetek, mert az életeteket. Csak annyit mondok, hogy aki ma odautazik, az az életét teszi kockára. De mégis benne van egy kis óvás már, egy visszatartás, hogy én nem szeretném, hogy oda menjetek, mert az életeteket kockára fogjátok tenni. Értitek, milyen furcsa a nyelvnek ez a... Van, amikor csak egy tényközlés, de valamikor sokkal több bujkál a szavak mögött, mint egy egyszerű tény, mert kifejez valamit, amit szeretnék még mondani, azon túl is, amit mondok. Egy figyelmeztetést, egy óvást. Elmondatlanul is, vagy kimondatlanul is elmondom. És van egy olyan rétege is a nyelvnek, amikor a szavainkkal mondunk egy tényt, és közlünk valamit, és szeretnénk valami hatást elérni a másikba. Szeretnénk elérni, hogy valahogy reagáljon arra, amit például, hogy szívlelje meg, amit mondtam, és egyáltalán ne utazol radikális iszlám országba. Vagy ha megígérem valakinek, hogy holnap ott leszek a bank előtt, akkor nem csak egy tényt közlök, hanem egy biztatást is mondok, hogy bízzál meg bennem, ott leszek, és nem máshol. És mit akarok elérni? Az, hogy te is ott legyél, és ott találkozzunk. Biztos, hogy találkozni fogunk, és biztatlanok, hogy gyere te is, mert ott találkozhatunk egymással. Milyen érdekes a nyelvnek ezek a különböző rétegei tulajdonképpen. Most vigyük át ezeket a tudásokat, most vigyük át Isten beszédére, a Bibliára. Isten, amikor beszél hozzánk, testvérek, a Bibliába, mit csinál? Magát adja nekünk. Úgy, hogy mi is magunkat adjuk oda, amikor beszélünk. a magunkat közöljük mi is, ő is magát közli velünk. A Biblia az élő Isten szava, aki magát közli velünk a Bibliába és annak a magyarázatába is. Amikor mi beszélünk, közösséget tudunk létrehozni egymás között. Isten is közösséget hoz létre. Amikor beszél hozzánk, közösséget teremt velünk. És mi válaszolhatunk neki, hogyan? Az imádságba. Ő beszél hozzánk itt, mi megbeszélünk hozzá az imádságba. Van, amikor Isten a Bibliába tényeket közöl velünk, egyszerű tényeket. De a tényközléseken túl mindig megérezhetjük, hogy ezek Isten valami szándék mondatja vele ezt, valami jó szándék, valami szeretet miatt mondja nekünk azt is, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban és üdvözülsz. Ott halljuk benne, hogy Isten azt akarja, hogy mi üdvözüljünk, jót akar nekünk, ugye? Nem csak egy rövid tényt közöl, hanem higgy az Úr Jézusba, mert akarom, hogy higgyél ő benne, mint a te megváltó uradba. És Isten valamit el akar érni, ugyanúgy, hogy mi is el akarunk érni valamit, ő is el akar érni valamit a szavát, hogy reagáljunk arra, amit mond nekünk. És ha így nézünk a Bibliára, testvérek, akkor a Biblia az nem valami, hogy mondjam nektek, az nem egy olyan könyv, ami csak egy száraz betűhalmaz, ami mögött nem áll senki, aki magát közli velünk, aki kapcsolatot akar, aki tényeket közöl, aki megérezteti velünk, hogy mit akar ő tulajdonképpen, meg valahogy választ akar. A Biblia nem egy olyan, mint egy komputer, amelyik beszél, és ilyen gépies hangon, mechanikusan mond dolgokat. A Biblia az testvérek, az egy könyv, de az élő Istennek a könyve. Értitek ezt? Hogy aki magát adja nekünk benne, aki kapcsolatot akar velünk, aki tényeket közöl, de a belepillantást enged az ő érzéseibe, az irántunk való érzelmeibe is, ha szabad, az óvó szeretetébe például, vagy akár a haragjába is. És aki azt akarja a beszédjével elérni, hogy valamit mondjunk neki, valamit válaszoljunk, akár a szavainkkal, akár az életünkkel, de reagáljunk arra, amit mond. A Biblia élő és ható, mondja Isten igéje, élő és ható. Isten testvérek ezáltal szól a népéhez. Ezáltal kommunikál velünk, és ebben mondja el nekünk az egész evangéliumot. Ezért van a centrumban állunk reformátusoknál. Ezért. Isten van a centrumban, de Isten a Bibliában van a centrumban, és annak a magyarázatában. Nem is csak az Új Szövetség, hanem az Ó és az Új Szövetség, és meghatározója tulajdonképpen az egész életünknek és az egész Isten tiszteletünknek is. Az utolsó ponthoz érek, az egyház válaszához. Tehát Isten az, aki az egyházat létrehozza, megalapozza annak egységét, odaáll a középre, szól az ő népéhez az ige által, és várja a választ. Mit válaszol a népe? Imádatot válaszol. Dicsőítéssel válaszol. Isten azt akarja elérni, hogy őt dicsőítsük. Hogy azt mondjuk, soli deo gloria, hogy egyedül Istené a dicsőség. Azt akarja, hogy válaszoljunk a szavainkkal is, válaszoljunk az énekünkkel, válaszoljunk az életünkkel is. És azt mondja minden, hogy hódolunk neked. Teremtünk, megváltunk, megszentelünk. Neked hódolunk. Itt van Isten köztünk, mondja az előbb idézetének. Jertek őt imádni. Hódolattal elé állni. Itt van a középen, minden csendre térve, ő előtte hújjon térdre. Az imádattal válaszol az egyház testvérek. Az őt megszólító Istenének. Az imádatunk mindig reakció. Nem azért imádjuk Isten testvérek, mert mi úgy gondoljuk, hogy ez így jó, hanem azért, mert ő megszólított minket, és ezért imádjuk őt. Mindig válasz. Az az imádat, amely csak ilyen emberi ötletből származik, nem imádat. Az az igazi imádat, amit Isten vált ki magából bennünk az igéje által. Ez egy csodálatos dolog, testvérek. Az imádat, mint válasz a részünkről. Na most imádat. Ez az imádat, testvérek, ha Isten váltja ki, akkor hozzáillő lesz. Például. Hozzáillő. Figyeljétek meg ezeket a dolgokat, mert mély dolgok vannak itt. Isten azt mondja, hogy szent Isten vagyok, és azt akarom, hogy engem szentségbe imádjanak. És a népe szentségbe kell, hogy imádja őt. Szent módon, nem világi módon, nem úgy, hogy ő kitalálja, hanem hogy Isten szabja meg neki. Ez hozzá illő imádat. Amit mi találunk ki meg világi eszközökkel, az nem igazi imádat. Az lehet annak nevezik, de nem az. Igazi imádat, ami hozzáill. Igazi imádat, testvérek, ami rendben történik. Rend. Mondja Isten a Bibliában, hogy ő a rendnek az Istene. Nézzétek, hogy szabályozta le az Ószövetség istentisztelet rendjét. Az Újszövetség istentisztelet is rendezett volt. Pál óvja a gyülekezeteket akkor, hogy ilyen kaotikus, spontán istentiszteleteik legyenek, hogy nem lehet tudni, hogy mi lesz a következő pillanatban. Majd lesz valami, majd eldől valahova, az majd, amit majd úgy érezzük, majd az lesz a következő eleme az istentisztelet. Nem. A rend Istene. Isten azt akarja, hogy az ő imádatában a népe egy legyen, közösségbe folyjon ez az imádat, testvérek. Nem úgy, hogy kiáll egy dicsi vezető, és akkor elkezdi mondani, hogy na most dicsőítsük az Urat, és akkor van egy zenekar, amelyik rázendít, az három ember, vagy tíz ember, vagy nem tudom mennyi énekli, többi meg ott ül, azt nézi. De ez sajnos nem kell oda menni, ez nálunk is előfordul, testvérek. Isten előtt az kedves, testvérek, amikor együtt éneklünk. Amikor együtt mondjuk az imádságot. Nem, mi a templomban nem az évünk, hogy nézők legyünk, meg hallgatók, ilyen kívülállóként, hogy lenyomozzuk a dolgokat, hanem azért, hogy belefolyjunk. Mi is mondjuk az imádságot, magunkba, lelkésszel, aki a nevünkben imádkozik. Együtt éneklünk. Ha nem tudjuk az éneket, legalább a szöveget nézzük, és azt mondjuk. Együtt mondjuk a mi atyánkot. Együtt figyelünk az ígére. Együtt adjuk a persejpét. Minden imádat, testvérek. Minden imádatnak a része. Minden, de ezt együtt kell művelni, hogy Isten előtt kedves legyen. Ezzel válaszolunk annak, aki megszólít bennünket. Imádattal válaszolunk. Válaszoljunk azzal, és nem mással. Be kell fejezzem. Bár még sok mondani valom volna ezekről a dolgokról, de most nem mondok többet, mert ez is elég most itt minékünk, már lehet, hogy sok is. De az biztos, hogy itt valami nagy csoda van előttünk, testvérek, az egyház valóságába. Ez egy csoda, Isten valami különleges embercsoportot hozott létre ebben a világban, amelyik egy. A világ alapításától annak végéig, és utána is egyébként egy lesz. Mert aki létrehozta, az egy. Egy hitet adott, egyesíti az egyházat. Csodálatos dolog, hogy ennek a népnek, amelyik az ő népe, megáll a közepén. Helyi szinten is, de úgy globálisan is, megáll a közepén. Őt imádják a mennyei egyházba és a földi egyházba, a dicsőséges egyházba és a harcoló egyházba is. Ő áll a centrumban, és meghatározza azt, hogy őt hogy imádja, a mennyei nép is, de a földi népe is. Ugyanakkor megszólítja ezt az őt imádó népet, az igéje által. A mennybe is az igéje által kommunikál, Isten Jézus által, de hozzánk is így kommunikál. Az ige által, amiben magát közli, amiben kapcsolatot keres velünk. Választ vár tőlünk, tényeket közöl, bepillantást enged a maga lényébe. Igéje által szól, és azt váltja ki bennünk, testvérek, bennem és bennetek is, hogy imádjuk őt. Imádjuk őt hozzá illően, rendben, és együtt, közösségben. Hát segítsen ezekben a dolgokban, testvérek, minket fejlődni az Úr, és bárcsak minél inkább beépülni a lelkembe, a lelketekbe, ez a sok drága igazság. És kihatna arra, hogy hogyan vagyunk mi itt együtt, meg miért vagyunk itt együtt. Jöjjetek most, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy szólsz hozzánk igéd által, lelked erejével. Köszönjük néked a tőled származó üzeneteket. Áldunk téged azért, mert magadat adod ezekben, mert bepillantást engedsz a szívedbe, a lényedbe. Köszönjük néked, hogy tényeket is közölsz, de magadat is közlöd. Köszönjük, hogy valamit el akarsz érni, és mi tudjuk, hogy mit. Azt akarod, hogy imádjunk téged. És valljuk, hogy ez az egyetlen amit meg kell fontolnunk, és amire válaszolnunk kell, mégpedig imádattal. Segíts, Urunk, hogy fölfogjuk, hogy ebbe a világba senki nem követeli tőlünk ezt nagyobb joggal, mint Te. Te vagy az, aki valójában egyedül követelheted és kívánhatod tőlünk az imádatot, mert Te vagy ennek a világnak az Istene. Köszönjük néked, hogy jöhetünk hozzád most is teremtményként, és imádhatunk téged az imádságban, az énekben, az adakozásunkkal, a szolgálatainkkal, az ígére figyeléssel, az énekléssel, mindennel. Segíts, Urunk, hogy a mi Isten tiszteletünk, Isten imádatunk olyan legyen, ami kedves előtted, aminek során meggazdagíthatsz bennünket is, megadhatod, amire szükségünk van, de amiben Te megkapod azt, amin egyedül neked jár a mi részünkről. Kérünk téged arra, hogy legyél most velünk, és Te segíts, hogy ezeket a dolgokat átgondoljuk, fontolgassuk, és tudjunk neked úgy válaszolni, amint Te akarod. Kérünk, légy velünk az egész napon, áld meg a délelőtti és délutáni csendes napunkat is, Te legyél közöttünk, és Te szentelj meg bennünket. Kérünk téged arra, hogy vigyázz ránk a jövő héten is, esedezünk hozzád, hogy légy azokkal, akik beteg ágyban vannak, gyógyító szereteteddel, vigasztaló közelségeddel áld meg őket is, és szeretteiket is. Kérünk téged arra, hogy hajolj le, Urunk, a mi népünkhöz, a mi nemzetünkhöz, és vond magadhoz minél több honfitársunk szívét, hogy ne maguk körül forogjanak, hanem körülötted, és téged imádjanak, ne magukat. Kérünk téged arra, hogy könyörülj meg a mi egyházunkon és az összes protestáns egyházakon, amik nagyon rossz útra térnek, mert az emberekből kiindulva akarják formálni az Isten tiszteletet. Könyörülj, hogy ne így legyen, hanem meghiúsuljanak ezek a tervek, és maradhassál Te az Isten tisztelet középpontjában, meghatározva a Te imádatodat. Könyörülj, Urunk, hogy a Te néped előtted kedves Isten tiszteletet gyakorolhasson. Itt is, köztünk is, segíts és munkálkodj ezen. Köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket a Te nagy, drága nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvéreim, a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem, hogy jövő héten a szokott időben megtartjuk a gyülekezeti alkalmainkat. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk ezekre. Egy kicsit távolabbi időpontot hirdetek, dr. Pauki Jánoséknál lesz két hét múlva házaspári kör, tehát két hét múlva vasárnap 16 órakor az ő lakásukon lesz. Így készüljetek, gyermekvigyázás is lesz annak idején. Azonban ez még soká lesz, a jövő hét is még előttünk van, a mai napon családi napunk van, és erre is szeretettel invitálom a testvéreket. Most szerintem egy jó fél órás szünetet tartunk, és fogom rázni a csöngőt, és akkor folytatjuk itt a templomban egy ige szolgálattal, aztán következik egy ebéd, és akkor azután lenne egy beszélgetés, és a beszélgetés után egy záróáhítat. És úgy szeretnénk, hogy olyan 4 óra körül azért már fejezzük be az alkalmat. Tehát mindenkit szeretettel várok, hogy jöjjön, legyünk együtt, és amiről beszélgetni fogunk, az egyház. És egy kicsit folytatása lesz annak, amit elmondtam, de nem teljesen folytatása, egy kicsit más lesz, de fontos számunkra az, amiről beszélünk. Hirdetem még a testvéreknek, hogy amint jeleztem, gyülekezetünknek egy kis küldöttsége Észak-Írországba utazik, egy teológiai konferenciára, ahol jelenkorunknak legtekintélyesebb református gondolkodású teológusai közül néhány tart előadást, oda mennek egy presbiterünk vezetésével, László Tibor vezetésével, a teológiai hallgatóink, és ott lesznek majd a jövő hét végén. Ezen a konferencián részt vesznek ott egy gyülekezetnek az életébe is, a vasárnap istentiszteletre oda fognak majd menni, és ott lesznek együtt az ottani hívő református testvéreinkkel. Hát ezúton is üdvözöljük őket, szeretettel gondolunk a Kelsziekre, és az Úr áldását kívánjuk az ő életükre is, meg azok életére is, akik utaznak. Akik még esetleg szeretnék támogatni ezt az utat anyagilag, azok megtehetik, a pénztárunkba befizethetnek, akár átutalással is lehet fizetni, akár az alapítvány is fogadott erre nézve támogatásokat. Érkezt alapítvány, a gyülekezet, ne az alapítvány, felejtséke, gyülekezet. Tehát a gyülekezetnél teljesítsék még ezeket a támogatásokat, hogyha szeretnék ezt az utat támogatni, és az eddig beérkezett támogatások is egyébként jelentős összeg, de szükség is van rá. Köszönjük az eddigi támogatásokat is. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora.